Köszöntöm a hallgatókat. Kedves János vagyok, gyakorló apa és nagyapa. Mellette hajléktalanokkal dolgozom és szenvedélybetegekkel.
Amivel foglalkozol, egyre fontosabbá válik. Hogyan szereztél olyan tapasztalatokkal, aminek a révén tudsz segíteni másoknak?
Visszatérnék a gyermekkoromhoz. Csonka családban nőttem föl. Özvegy nagyapa, özvegy édesanyám és nagynéném. Ők neveltek, minisztráltam, szentmisére jártam, de valahol egy szigorú istenképet kaptam a családból, a rokonságtól. A szerető istenről nem igazán sok tapasztalatom volt. Kikerülve az otthoni környezetből a templom elmaradt, jöttek a barátok, jöttek a haverok, jöttek a munkatársak, és lassanként kóstolgattam az italt. És az lassankénti kóstolgatásból rendszer lett. A középiskola utolsó 2 évére évfolyam társaimmal és egy-két tanárral is elmentünk már iszogatni órák után. Játéknak és szórakozásnak tűnt, holott tudtam apai nagyszülőkről, hogy hát problémájuk van az alkoholal, hogy sokat isznak, ezek tabu témák maradtak. Én úgy gondoltam, hogy én más vagyok. Nekem ezek a dolgok nem ártanak. Első vezetői munkakörömből áthelyeztek kétszer másik munkakörbe, ahol már munkatársakkal együtt ittam. Nagyobbik lányom megszületett, gondoltam, hogy lánygyerek, akkor az anyjának a dolga a nevelés, én megteremtem az anyagi hátteret, volt másodállásom mellékes, amivel megteremtettem az italra valót. Éreztem, hogy baj van, összecsaptak a fejem felett munkahelyen és környezetben a hullámok.
Az alkohol volt az oka annak, hogy végül is a munkahelyeit sorra megszűntek?
Ma már tudom, hogy az alkohol volt. Ahhoz hozzátársult az a viselkedésformám, az a gondolkodásformám. Az ital miatt ambivalens voltam. Tehát volt, amikor nagyon szigorú voltam, volt, amikor nagyon engedékeny voltam, és személyválogató is több alkalommal. Tehát akikkel együtt ittam, azoknak többet engedtem, és ezek természetesen visszaélésekre adtak okot. És ebből kifolyólag mentek jelzések, jelentések a felső vezetők felé, akik azzal próbáltak előbb segíteni, hogy áthelyeztek másik munkakörbe, másik telepre, mert a végtelenségig ez sem ment.
Hogyan vetődött fel, és milyen időszakonként az a gondolat, hogy változtatni kell?
Már rakodó munkásként dolgoztam, megtörtént, hogy munkahelyemről én mentem el, másik munkahelyre nem vettek föl. Családommal már a kommunikáció az minimális volt, egészségi állapotom eléggé megromlott, majd amikor munkanélkülivé váltam, akkor még egy tanfolyamot elkezdtem, szintén rossz gondolkodásom miatt félbeszakadt, és akkor éreztem, hogy na most Istenem, minden elszakadt. Amikor elmentem templomba, és hallottam a tékozló fiúról a történetet, akkor azt gondoltam, hogy nekem mondja a pap személyesen ezt a prédikációt, és ott hagytam a szent misét menet közben, mert besértődtem, és akkor hónapokkal később, akkor ért el a tanfolyamnak a sikertelensége minden, és akkor mondtam egy ideggyógyásznak, hogy most segítsen, és akkor ő küldött el egy terápiás intézetbe, ahol azt hallottam, hogy nem kell meginni az első pohárral. Előtte mindig úgy mondták a család is, környezetem is, hogy ne így áll annyit, ne így még az utolsó fél decidet este.
Eszembe jutott egy kép, üsz mondjuk egy kocsmában, egy asztalnál, és éppen emeled a poharadat. Eszedbe jutott ilyenkor valami?
Volt, amikor bűntudatom volt, természetesen volt több esetben is bűntudatom volt, akkor próbáltam valami kis ajándékkal, valami csokoládéval, vagy valami otthoni cselekedettel ezt egy kicsit helyrehozni.
A feleséged hogyan fogadta el, hogyha a pohár fenekére nézel?
A feleségem elfogadta, első időben nem zavarta, hogy én iszok. Sokszor jópofa voltam, kedveskedő voltam, inkább a munkával foglalkozott. Plusz munkákat vállalt, mint hogy velem meccsezzen napi szinten, hogy megbeszéljük az italos helyzeteket. Asszisztált az én italozásomhoz. Elnézte, hazahozta az italt.
Rendeződött a kapcsolatod?
Mára már igen.
Gyerekek?
Hát a nagyobbik lányom hozott nekem azért haza italt. A kisebbik lányom már elég hűvös volt a kapcsolat.
Volt-e olyan, amikor nagyon-nagyon nehezen elviselhetővé váltál a család számára?
Azt mondta, sokat bírok inni, nem látszik meg rajtam, én elhittem. Többségében igyekeztem olyankor elvonulni, lefeküdni, de volt, amikor, hogyha valami olyan megjegyzés történt, akkor igencsak visszaszóltam, igencsak kötekedtem, és igencsak tudtam olyan sértő szavakat, mondatokat mondani, amit utána, amikor visszamondtak, akkor én saját magam is szégyeltem, de nem tettem életet, hogy na, akkor mától nem iszom.
Mikor következett be egy olyan változás, ami valóban kiutat jelentett ebből az életmódból?
Hát 89-90-ben éreztem, hogy probléma van az italozással, a munkahelyen is már figyelmeztettek. Nem számoltam el bizonyos dolgokkal napra készen. 5 évig kísérleteztem különböző fél év, negyed év, egy hónapos abstinenciákkal, de gondolkodásom nem változott, csak annyi nem ittam. És akkor, amikor bekerültem a terápiára, hallottam azt, hogy nem kell meginni az első pohárral, sem kell fogadkozni hetekre, hónapokra, évekre, meg hogy soha. Akkor jöttem rá arra, hogy ha mai napot tartom, és hogyha ma nem iszom, akkor jobbá váltak azok a napjaim.
Mi hozott olyan fordulatot, amely végül is eredményre vezetett?
Akkor még nagyon torz és borköves volt, ahogy szoktam mondani a gondolkodásom. Azt mindig elhittem, hogy Isten van, de nem biztos, hogy az mindent lát, mindent észrevesz, és utána pedig már nem is vettem tudomást nagyon róla, csak olyankor, amikor SOS kiáltásokat mondtam, megláttam egy keresztet, vagy egy szobrot az útszélén, vagy egy templomot, és tudtam, hogy valami rosszat követtem el valaki ellen, akkor könyörögtem egy kicsit. A terápián, akkor bementem, akkor este reggel már egy-egy fohász elment, de hát ez csak ilyen megszokásból, meg talán egy-két társamat láttam, aki ott imádkozott. A terápián a 12 lépéses programnak az első 4 lépését vettük át, és annak az első lépése az, hogy beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkollal szemben, az életünk irányíthatatlanná vált. A második, harmadik lépés arról szól, hogy elfogadjuk, hogy van egy felsőbb erőt, sokszor egy alkoholista, én is gondoltam, hogy én vagyok a kisisten, és én mindent meg tudok csinálni, tehát ezt az egót levetni. Elfogadtam, hogy van az ember fölött hatalmasabb erő, aki őt irányítsa. És akkor szépen elkezdtem imádkozni, és akkor egy sorstársammal kimentünk egy városba sétálni kimaradásra, és ő mondta, hogy ő volt katonatiszt, hogy menjünk be templomba. És ott nem imádkoztunk, csak beszélgettünk halkan egy fél órán keresztül, és ott megfogalmaztunk nagyon sok mindent, hogy milyen jó ott a segítőnek, akinek milyen sok barátja van, és hogy bízunk benne, hogy nekünk is lesznek így barátaink ebből a körből, és hogy nekünk is sikerül majd évekig megállni az, hogy nem fogunk alkoholt fogyasztani. És akkor, ahogy kikerültem a terápiáról, akkor ugye munkanélküli voltam, nem vettek fel sehol, megbélyegzés volt a számomra az, hogy én alkoholizáltam. Volt egy munkahely, ahol fölvettek, de úgyhogy bent lakásos munkahely volt, egy baromfi telep. Reggel 5-től este 10-ig ott kellett lenni, és akkor egy hónapban 2-3 alkalommal kaptam egy-egy másfél napos szabadnapot. Akkor azt mindig úgy kértem, hogy akkor közeli városban, ahol már volt önsegítőcsoport, oda el tudtam utazni. Akkor már tudtam azt, hogy italhoz nyúljak, nekem az már veszélyes, és nem vezet előre. Csak én a józanságom mellett döntöttem. Akkor hazamentem, elmentem közmunkára, károkpartot takarítottunk. Nagyon tanulságos év volt a számomra. A társaim az életemnek előző szakaszát, az italos szakaszának egy-egy részletét mutatták naponta, tehát a másnaposságnak, az italozásnak, mindennek, és ez én nekem egy nagyon nagy tükör volt, és nagyon nagy segítség volt ahhoz, hogy én ott talpon tudtam maradni. Majd elindítottam egy önsegítőcsoportot a közeli városunkba. Így a Jóisten segítségével, mert úgy gondolom, hogy ő volt az, aki ezt a dolgot így irányította. Munkahelyem is lett. Jó párnak sikerült akkor segítséget nyújtanom, hogy terápiára küldtem őket. Akkor végeztem el egy szenvedélybetegsegítői tanfolyamot, előbb egy 30 órás, majd egy 120 órás katolikus karitász szervezésében. Majd egy terápiás intézetbe sikerült elmennem önkéntesnek 2 hónapra, ami akkor indult, és hogy ez a 12 lépéses programnak a az adaptálását segítettük egy társammal.
Miközben egyre inkább megerősödtél abban, hogy nem nyúlsz az alkohol után, ezzel párhuzamosan erősödött az Istennel való kapcsolatod is, és megváltozott a róla alkotott képed?
Kaptam édesanyámtól egy imakönyvet, meg vásároltam kisebb ilyen imafüzeteket, amikor elkezdtem járni ezekre a tanfolyamokra, és ezekből imádkoztam, illetve elkezdtem a rózsafűzért imádkozni. Munkanélküli időszakomban volt olyan, hogy két rózsafűzért is elimádkoztam egy nap. Szentmisére kezdtem rendszeresen járni, és akkor kezdtem figyelni azt, hogy mit prédikálnak. Halász Bandi bácsi vezetésével segítettek abban, hogy hát elfogadjam, hogy amiket elkövettem, nem kell nap mint nap visszaforgatni, meg kell gyónni, de a tapasztalatokból tanulva élni a józan életet. Lassanként kialakult egy rendszeres reggeli esti ima, és ez egy kicsit úgy mondva nem csak a vérnyomásomat, hanem a lelki békémet is helyre teszi.
Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy eléggé torz Isten képed volt. Tehát aki van valahol, nem törődik veled, vagy nem is látja minden tetteidet, ez változott-e?
Már éreztem egy szegény emberben, egy hajléktalanban, egy szenvedélybetegben Jézus Krisztus és a Szent Háromság szeretetét.
Milyen ajándékait tapasztaltad meg az Istennek?
Pont 10 éves józan voltam, amikor édesanyám a utolsó beszélgetésünk volt halála előtt. Ezek is ajándékok. Ajándék volt az is, hogy gyerekeimmel rendeződött a kapcsolatom. A legnagyobb ajándék, hogy megbocsájtott Isten, kihozanodhattam, tehát nem pusztultam bele. Utána eljuthattam olyan tanfolyamokra, hajléktalan szállóra, szociális otthonba ápolónak, pszichiátriai betegek és fogyatékosok otthonába. És ott olyan embereket ápoltam, fürdettem első hetekben már, akikkel előtte együtt ittam. Tükör volt újból. Hogy ha tovább folytatod az ivást, esetleg akkor minden további nélkül ez lesz a sorsod. Egyik társam, aki szponzorált első időben sokat segített, előttem józanodott, másfél évvel, meghívott egy előadásra a Pécsi Egyetemre, nappalisoknak, szociális munkásoknak a 12 lépésre tartottunk előadást, hogy hogy működünk. Ő következő évben, 2000-ben jelezte telefonon, hogy indul ezen az egyetemen egy főiskolai szak, ami pontosan ennek a speciális szocmunkának a területétől eli át. Erre képzésre felvételt nyertem. El tudtam végezni. 2003-ban kaptam egy meghívást. Indult egyházi személyek részére terápia. És ennek a programnak az elkészítésében részt vehettem, illetve az első évet végig dolgozhattam, mint mentálhigiénés segítő. Ezek is mind ajándékok a számomra. Ezen kívül lehetőségem van más önsegítő csoportokat segíteni, szervezni, indítani. Ezek is mind úgy érzem, hogy Isten ajándékai.
Milyen visszajelzéseket kapsz?
Elkezdtem egy kórházi csoportot 96-ba, és 98-tól folyamatosan heti egy alkalommal van egy ilyen nulladik lépésnek nevezett csoportot a pszichiátriai osztályon. Mondhatom azt, hogy 1000-nél több ember megfordult ott azóta abba az intézménybe. Rám köszönnek buszon, valahol vidéken, vagy akár bármelyik részén vagyok az országnak, hogy jó napot, vagy szevasz János, megy még a csoport, és akkor mondja, hogy köszönöm szépen, azt mondja, nem iszom azóta, rendeződött az életem. Fölhívnak nagyon sokszor, családok jönnek ma már segítséget kérni, ezeket is ajándékként értékelem.
Mi lett azoknak a sorsa, akikkel hajdanán együtt iszogattál?
Jó részük már nem élt, meghalt 40-50-60 évesen. Páruk még a kocsmának úgymond írja alá napi jelenlétét, tehát ott vannak a törzstagok között. De a kapcsolatunk már a köszönésen kívül sokkal többre nem futja, tehát nincs miről beszélgetnünk. Emlékszem, hogy egy osztálytársamat temettük 14 évvel ezelőtt. Azt mondja, a plébánosunk temetés után, milyen fiatalon meghalt ez az ember. És akkor ránéztem, mondom, de hogyha mondom, nem hagytam volna abba az ivást, mondom, már engem lehet, hogy eltemettél volna.
Van miért hálát
tehát
adni
van ezekért is. Amikor elmegyek egy temetőbe, és akkor látom ott 40-45 év, és tudom a sorstörténetüket, mert együtt ittunk valamikor, akkor igenis, hogy van hálát adni miért, és az, hogy rendeződött az életem, hogy nem csak az érintettek csoportjában, hanem a hozzátartozók, a gyerekek, a sérült gyerekek csoportjaiban, és ott a helyem, mert sérült családban nőttem fel, hogy fölismerhettem azt a helyzetet, hogy oda is el tudok menni ma,
Hogy
és
akkor fiatalokkal is foglalkozol.
igen, nagyon nagy ajándék az, hogy iskolákba be tudunk menni prevencióra, megosztásra, életünk történetéről, illetve van egy prezentációm, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk azt elfogadni, hogy azért, hogy apám vagy anyám alkoholista, vagy játékfüggő, vagy hogy ők elváltak, annak nem én vagyok a hibása. Ne legyen önsajnálatom, önvádam, helyre tudjam a saját szerepemet tenni az életben. Ezekre van egy prezentáció, amire mindenütt azt mondták, ahol bemutattam, hogy nagyon jó, nagyon szép, nagyon helytálló, de az iskolába ne hozd be. Nem tudom, hogy miért üzenem a tanároknak, nem kell tőle félni. Sok tanár is van, akinek hasonló gyerekkora volt. Nem baj az, ha most szembesül 30-50 évesen ezekkel a dolgokkal, nincs későn. Tehát ezek is nagyon fontosak az
És akkor
embernek.
ezeket az előadásokat, prezentációkat végül is hol tudod bemutatni?
Hát
Hol mutatkozik ráfogadókészség?
voltak meghívásaim, volt ilyen szociális szakembereknek, volt egy-két iskola, ami azért nyitott volt. Most bevittem egy részét a 9-eseknek, érettségizőknek. Sikerült 3 csoportnak bemutatni és elmondani ezeket. És láttam, hogy érdeklődés van rá.
Úgy tűnik a te életedben, mindaz, amit átéltél és megtapasztaltál, az Isten valóban jóra tudja fordítani, mert hiteles tudsz lenni mások felé.
Elért atya 98 körül küldött nekem egy kis kártyát. Isten nem a csüggedség, a szeretet, az erő és a józanság erejét adta. Ez úgy nagyon megfogott, és magaménak érzem, Szent Ferenchez is kötik, hogy Istenem adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak azon, amit tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. És ennek van még egy változata, hogy Istenem adj lelki békét annak elfogadására, akin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy felismerjem azt, akin tudok, és hogy az, akin tudok, az én vagyok. Hogy én magamon tudok változtatni, többieknek csak segíteni tudok.
Mit tudnál néhány szóban mondani olyat, ami elgondolkodtató, és ami kötődik a te élettapasztalatodhoz is?
Az alkohol némi vidámságot hozott, egy-két cimborát, de hosszú távú és tartós kapcsolatot nem hozott semmit, csak rombolt, elvett. Elvett az életemből 25 évet, elvette ezt a családomtól, mert Jézus Krisztus ezt helyett a józanságom visszaadta, és azt üzenem, hogy ha most, hogy hallgatod ezt a műsort, kedves sorstársam, mostantól fogad meg, hogy ma nem iszol, és ez minden nap ezzel kezd a napodat, gyere közénk bátran józanság szabadságát élni és megélni, mert Jézus Krisztus a szabadító, de akkor, hogyha te is kéred, és te is akarod.
Isten megsegíti a hozzáfordulókat.
Igen, Istennek nagy a segítő szándéka, kérd Isten segítségét, hogy adja meg a lehetőséget, mutassa meg az utat számodra, az a gyerek közénk.
Kedves János tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Maria, Maria.
Mária Rádió. A lélek hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.